Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Élőben jelentkezünk Kecskemétről, ahol a helyi aktualitások mellett beszélni fogunk a Nemzeti Bank botrányáról is, hiszen annak van egy kecskeméti szála. Mi itt a Partizánban hétről hétre azon dolgozunk, hogy a közélet ügyei átélhetőbbé és megismerhetőbbé váljanak számotokra, ezért is járjuk az országot a vétóval, és ezért is indítottuk új műsorunkat, a kampánynaplót. Hogyha szeretitek a munkánkat és fontos ez számotokra, akkor kérlek, támogassátok a működésünket és legyetek rendszeres támogatóink. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Köszöntöm azokat is, akik személyesen itt vannak velünk. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Kecskeméten. De mielőtt rátérnénk a helyi ügyekre, beszéljünk egy kicsit az országos politikáról. Ugye az évadnyitó rendezvényünkön arról beszéltünk talán kicsit elhamarkodottan, hogy úgy tűnik, mintha kevés lenne ebben a kampányban az ilyen szappanopera jelleg, ami az előző kampányokra talán jellemzőbb volt, hogy minden a visszalépésekről szól, meg hogy kinek a javára lép vissza. Ez talán elhamarkodott volt, ugyanis az elmúlt időszak hírei között azért például megjelent, hogy Jakab Péter például a DK színeiben indul, az egy egészen friss hír, hogy a humanisták végül mégsem lépnek a pástra, és ugye az is nagyon érdekes, amit az MSZP részéről láttunk, talán eléggé hasonlít ez a mostani fél bejelentés, vagy át sem gondolt és kiszivárgott hírek azzal kapcsolatban, hogy most mit fog tenni a párt tulajdonképpen a választásokon. Eléggé jellemző volt ez a típusú kommunikációra az MSZP részéről az elmúlt években. Hogy látod, ezek a hírek most mennyire befolyásolnak bármit, vagy fontosak-e?
Hát, hogy van-e ilyen romantikus szál ebben, azt nem tudom még, de hogy azt egyébként van, de hogy külön választva ezt a három eseményt, vagy az első az, hogy a Jakab Péter DK-s színekben indult. Kicsit távolabbról kezdeném, tehát, hogy én szerintem kevesek közül, de én mindig azt gondolom, hogy a Jakab Péternek volt komoly politikai teljesítménye és egy komoly lehetősége annó, amikor Jobbik elnökként próbálta egyébként ilyen heroikus küzdelembe a pártját valahogy összeszedni egy nagyon nagy vereségből, vagy egy ilyen szétesésből. És már régen volt, talán igaz se volt, amikor az a fajta ellenzéki hang volt a parlamentben, aki valamilyen módon az a képes volt, hanem is sok ideig, de percekig megszorongatni Orbán Viktort ilyen egy per egyes, ilyen csörtékbe, vagy szkanderbe, vagy nem tudom, hogy mondják most így Fidesz-ül. És utána ugye az ő karrierje egy furcsa ilyen gellert kapott, tehát mind az előválasztási ilyen fiaskóban, hát nem fiaskóban, hanem hogy nem tud bekerülni az még a második körbe se. Mind egyébként ez akkor is már nagyon fura, most nem akarom a politikai, ilyen, vagy inkább történelmi analógiákat elviccelni, hogy milyen volt az a DK Jobbik paktum. Hát senki nem látta jönni ugye elsőre, hogy ez így megtörténik, hogy hirtelen Jakab Péter meg Gyurcsány Ferenc megállapodnak, hogy ugyan fogják az országot felosztani maguk között. Jól is sikerült, tehát mindketten nagyon jól jártak. De hogy a visszatérve, utána ugye ő egy ilyen ugye független képviselőként kiépett a Jobbikból is, és onnantól kezdve az látszik, hogy hát egy ilyen Facebook politizálást csinál, hogy mondjam, bekerül a like bajnokságba, meg Diós
Győr. Volt olyan, hogy bekerül.
Meg hajrá, Diós Győr, meg nem tudom, mindenki hülye, csak ő nem. De hogy ennek a tehát hogy a DK-nak ez a lépése, hát...
Valójában nehéz megmondani, hogy ez kinek jó, nem? Már ha a politikai érdek.
Hát most beszélgetünk róla, tehát nekünk most jó, mert akkor telik a műsoridő, hogy a DK-nak az agonizációján így gondolkodjunk, meg az, hogy az a videó, amiben ezt bejelentették, az érdel a Gen Z szóval, hogy mennyire volt cringe, mert hogy annyira volt cringe, amennyire én ezt így boomerként el tudom képzelni, mennyire a cringe, hogy szép magyarul beszéljünk. Szóval, hogy a lényeg az, hogy a DK-nak az elmúlt mondjuk pár hete azért nem volt a legsikeresebb pár hete. És egy picit, amikor erre a műsorra készültem, és nem akarok többet sokat a DK-val foglalkozni, mert hogy mondtad te? Hogy...
Mert még kell az MSZP-vel is.
Így van, azért. Tehát ezért tehát van egy ilyen kvóta, hogy mennyit kell foglalkoznunk ezekkel a pártokkal. De hogy elkezdtem azon gondolkodni, így, meséltem neked már többször, meg itt a nézőknek is, hogy az a DK az a párt, aki képes arra a trükkre, hogy bármikor annak azt mondja, amit neki éppen jó, és utána képes arra, hogy 4 évvel, vagy akár 2 évvel, vagy akár 1 évvel később az teljes ellenkezőjét mondja. Ugye ezt a Gyurcsány, ezt mondjam, magasabb szinten művelte, de azért a mostani pártelnök is azért ilyen beállt a sorba. És én emlékszem arra az interjújára, amikor egy ilyen nagy vereség után 22-ben adott a Dobrev Klára, amikor elmondta azt, hogy na most már véget ért a fragmentált pártok kora, és arra kell törekednie minden demokratának, hogy megépítsük az 1-1 kultúráját, hogy a Fidesznek a választási rendszere, egyébként ez mindig az, a Fidesz választási rendszere csak úgy lehet legyőzni, hogyha valaki egy személyben, vagy egy jelölt van, egy jelölt eszembe, és azt így felmondta ezt a leckét, és most pedig ugye eltett egy pár év, és ugye azt mondja, most hát ez nem így van ez, hanem ahhoz, hogy egy ilyen, most nem fogom elmondani, és hogy a január óta lévő, vagy ebben az egy hónapban lévő akcióik, ugye mind a, hát ilyen posztmodern vitatkozásuk, vagy vitájuk Han Endrével, meg ugye a plakátkampányuk, amit tehát arra tényleg mindegy falat kenyér, úgy van szüksége a népnek, meg a rendszerváltásnak, és akkor ez, hogy akkor bejelentik azt, hogy és ugye a DK-nak, és akkor utolsó ilyen DK másodpercek, hogy a DK-nak volt már egy ilyen, tehát neki van egy ilyen furcsa érdekes viszony a miskolci körzettel, mert Gyurcsány Ferenc ugye Pásztor Albertet találta meg annó, ki most már nem él, hogy ő milyen jó képviselő legyen, hogyha már a különböző kicsit rasszista kijelentések időszakában volt ennek azért előzménye korábban is. Szóval van egy ilyen miskolci blues a DK-ban, szerintem ez már az utolsó időszak az ő életébe, mondta a DK párt életébe. Na akkor azt a másik, amit mondtál, ugye az a humanisták.
Igen.
Beszéljünk róluk? Jó, beszéljünk róluk. Tehát, hogy fel, hát nyilván beszéljünk róluk. Tehát, hogy ha...
Azt ugye... írták, hogy járták az országot,
hát,
és
igen.
Arra a következtetésre jutottak, hogy azok,
senki nem jött szembe.
Azokban a...
Bocsánat.
Azt nyilatkozták, hogy akiken úgy látják, hogy az ő értékeiket vaják, azok is veszélyeztetve érzik a rendszerváltást, és ezért jutottak erre a következtetésre.
Hát ezért szerintem be fog kerülni a magyar politika tudományba egyik legrövidebb pártnak a élete, tehát hogy ugye Barabás képviselő úr ugye volt korábban a Új Buda alpolgármestere, jelen pillanatban Új Budának talán képviselőtestétben ül bent, és talán, nem talán, nem biztosan bent ül a fővárosban. És ugye Cseh Katalin ugye volt a Momentumnak az EP képviselője, hozzá olyan nagy lépések is tapadnak a nevéhez, hogy el akarta felezni a mandátumát ugye a végén Donát Annával. Megtalálták egymást, és én azt gondolom, hogy én mindkettőjüket ismerem személyesen is, és jóra való embereknek tartom őket. Az, hogy ezt most miért csinálták, ezt az ilyen furcsa, ilyen Monty Pythoni öngyilkos osztag ilyen sketchet, azt arról fogalmam sincsen. Ha akarom a jó indulatomat előhozni, amit mindig az van elől, akkor hát a hazájukért tenni vágyó liberálisként azt gondolták, hogy most ennek a legfontosabb ideje van, hogy ők megmutassák magukat. A rossz indulatomat most inkább akkor elrakom, mert most már mindegy. És akkor mi a harmadik? Ja, az MSZP. Az a közlemény ilyen tsunami, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, amit ott ők csináltak abban, hogy akkor indulnak, vagy nem. Ugye ez úgy indult el, hogy párhuzamosan jelent meg talán a HVG-ben,
van,
meg talán a Magyar Nemzetben, hogy itt a vég, nem indul az MSZP reggel. És utána egy pár órával később, ho-ho, erről nincsen döntés, jelentette a párt elnöke.
Homjáti Imre, mert hogy februárban lesz erről igazából
egy döntés. Egy nagyon jó kongresszusi döntés. És utána pedig ugye valahol, talán a Csuha Ildikó által kell valamit mondanom, Ildikó című podcast nagyon sorban. Szellemes elnevezésű az M5-ön futó podcastben Hiller István, az MSZP talán válaszmányi elnöke mondta el, hogy ho-ho, hát de hogy nem indulunk. Szerintem az mindent elmond erről a szituációról, hogy Hiller István az M5-ön Csuha Ildikónak mondja ezt el, hogy akkor mennyire indulunk. Ugye szednapokat látott szocialista pártnak, ugye pár helyi képviselője, vagy inkumbens képviselője van. Ugye az inkumbens már nagyon nehéz így mondani, talán az egyetlen, aki valójában inkumbens, és kevéssé rajzolt át a Manó a közvetét, az talán Szabó Sándor Szegeden, de a, ugye a Budapesten hivatkozott Hiller István és Kunhalmi Ágnesnek, ugye mindkettőnek valamilyen az át lett szabva a választó közvete, hogy ők most itt mit csinálnak itt a vég időszakában, ez szerintem az, a politikában az egy nagyon és most tényleg viccen kívül nagyon nehéz dolog valamit befejezni. Azt mondani, hogy igen, csináltuk becsülettel, odaadtuk magunkat, és most már nem kellünk. És akkor hogyan lehet ezt szépen megcsinálni? Ha belegondolsz abba, meg tudjuk számolni egy kezünkön, hogy a magyar politika elmúlt 30 évében hány szép visszavonulás volt.
Tudsz ilyet mondani egyébként, amire te kifejezetten példaértékűként tekintesz?
Szerintem ugye nagyon messze van, nagyon messze volt, és ott volt, tehát voltak előzményei, de mondjuk például Pető Iván, hogy ugye mégis egy, a 90-es években egy meghatározó embere volt a magyar politikának, az SZDSZ elnöke volt, frakcióvezetője, meghatározó arca. Ő ugye, amikor véget ért 2010-ben a mandátumok, utána azóta lényegében semmifajta politikai, nem jár el a Klubrádióba elemezni saját magát. De hogy, és akkor most még kell, most ha ezen kéne gondolkodnom, még biztos tudni találni még egyet körülbelül, de hogy valójában nagyon nehéz. Nagyon nehéz belőle kicsekkolni, ennek van egy csomó oka, van egy csomó, van pszichés oka, van az, hogy az ember akkor mihez kezd saját magával, ebből az elit, vagy az önmaga által elképzelt elitből való kiesésnek a szorongása. És nézd meg azt, hogy lényegében a magyar politikának a bizonyos karakterei, ugye mondjuk Siffer András például, nem menjünk messzire, tehát hogy ő tudott egy második karriert csinálni, mint politikai elemző, vagy aktor, vagy marxista influencer, tehát ha létezik ez a... Hát most létezik, hát ő a magyar AOC, szóval, hogy... Vannak ilyen karrierutak, de az, hogy szépen befejezni, lerakni, hogy most akkor az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka, és valami ilyesmit élnek hát ezek a pártok. És egy másodpercet még, hogy menjek vissza.
Bocsánat, még a szép befejezésekhez, ha közbe szúrhatnám, hogyha belegondolunk, akkor talán Lendvai Ildikót is érdemes ezen a ponton megemlíteni, akinek ugye nagyon nehéz feladata volt akkor, amikor át kellett vennie elnökként a Magyar Szocialista Pártot, és gyakorlatilag egy lehetetlen feladat várt rá abban az időben, és a mai napig igazából mértékadó nyilatkozatokat tesz. És
akkor nem fejezte be.
De az aktív politikusi karrierét befejezte.
De mennyire önszántából fejezte be? Valamennyire igen, de hogy ő elcsendesült ebben, tehát valóban kevesebbet nyilatkozik, meg lényegében vannak ilyen, talán ír néha ilyen nagyobb elemzéseket, vagy inkább ilyen mondásokat. Én őt nem biztos, hogy ebbe a kategóriába raknám, mondom, nagyon kevés ember van, aki ezt képviseli. És ez egyébként a magyar politikai kultúrának egy problémája is. Minden, tehát a világon mindenhol más hol nehéz egy politikai karriert befejezni. Mert akkor az ember ugye egyrészt el kell számolnia magával, el kell számolnia a pártjával, a választóival, de ugye ezért ez egy hát mi, ugye része az emberi életnek, hogy meg a karriereknek is, de nálunk ennek minimális kultúrája van, szóval nézd meg, azt mondom még egyszer, hogy nagyon kevés embert látsz, aki ezt képes volt megcsinálni, vagy képes volt egyáltalán úgy kicsekkolni, hogy nem a politika környékén találja, vagy keresi a megérhetését, ami egészen más csinál. Mondok talán egy nem olyan rossz példát, ugye amikor Szél Bernadett kikapott Menczer Tamástól pár szavazaton múlt az ő második helye, erről majd talán beszéljünk, mert hogy amikor azt mondják, és én nem leszek az ember, aki elkezdi ezt a kutyapártos lemezt, most kicsit berakom, de csak egy nagyon picit, mert hogy a kutyapártnak a története tényleg arról szól, és ebből a szempontból nekik igazuk van részben, hogy mindig az aktuális kikapó ellenzék a végén rájuk mutogatott, hogy az ő hibájukból kaptak ki. De ez részben igaz. Nem a kikapás, az nem igaz. De az, hogy mentek el körzetek annó, amiknek fontos lettek volna, hogy például legyen kétharmada az éppen a Fidesznek, az éppen aktuális ellenzéki kihívóval szembe, az nagyon sok szempontból a kutyapárton múlt. Egy ilyen körzet volt egyébként, a Menczer Tamás most már átrajzolt, Menczer Tamás Szél Bernadett körzet, ahol pár száz szavazón múlott azon, hogy Menczer Tamás ne legyen az egy ősi képviselő, hú de rossz lett volna, és az, hogy egyébként még kettővel nem lett volna kétharmada a Fidesznek. És a Szél Bernadett, miután ezt elvesztette, utána szerintem, ugye ez már 4 éve volt, szerintem egy ilyen szempontból szép politikai ilyen elválást csinált a politikai világától. És ugye a piacra visszatérve még a másodpercre a Magyar Szocialista Pártra, szóval pont amit mondasz, hogy ezek a közlemények, ezek a szórakozások olyan, mintha még mindig azt hinnék, hogy bárkit is érdekelnek. Valójában már senkit nem érdekelnek, tehát, hogy de tényleg nem, már szerintem a magukat sem, mert hogy egyszerűen az élet meg a politika így elment teljesen felettük, és ezt nagyon nehéz egyébként felfogni, elfogadni, mert egyébként a Szocialista Pártban is, a Demokratikus Koalícióban is, sőt a Kutyapártban is rengeteg olyan ember van, aki azért dolgozik, mert hisz abban, hogy valami jó szeretne csinálni, és azt gondolja, hogy az ő pártja, vagy az ő ideológiája, vagy az ő cselekedete egyébként az országnak jó. Azt belátni, hogy erre már egyrészt nincs szükség, kettő, most nincs szükség, három, lehet, hogy később pont azért, hogyha te hátrébb lesz, akkor lesz rá szükség, borzasztó nehéz dolog.
Hát igen, meg valószínűleg más az, hogyha egy ilyen hosszú párt történet van egy szervezet mögött, igen,
jó hosszú.
Amiben egyébként voltak sikerek is, hát nem is akármilyen sikerek, mint ez összevetésben a humanistákkal, tehát valószínűleg könnyebb elengedni egy pár hónapos projektet, mint egy ilyen nagyot. De most én a közönséghez fordulnék, mert...
Vagyok humanisták?
Nem. Visszatérve egy kicsit, beszéltünk az évadnyitó beszélgetésünkön a kampánynak a tempójáról is, meg hogy unalmas vagy izgalmas kampányt várunk, úgyhogy én most a közönséghez fordulnék a tekintetben, hogy januártól kezdődően hogy látjátok, hogy mennyire dinamikus a kampány, hogy érzitek? A kék papír jelenti azt, hogy felpörgött a kampány január óta, a fehér az, hogy stagnál nagyjából, a piros pedig úgy, hogy lelassult. Szóval kérlek titeket, mutassátok fel azt, amelyikkel egyetértetek.
Na tessék, Kamilla.
Jó, akkor először maradjon a kék, szerintem. Talán ebből van a legtöbb. Az
most honnan tudod ezt?
A fehér következik.
Na azért.
Hogy stagnál. És a piros.
Wow.
Pirosból van a legkevesebb.
És online?
Az online szavazatok is szerintem nem sokára beérkeznek, mert ezt azoktól a nézőinktől is megkérdeztük, akik nincsenek itt velünk, de engem egy kicsit meglep ez a válasz.
Engem is.
Bálint, te hogy látod?
Hogy én ilyet még nem láttam. Hogy lényegében a januárban, tehát a mostani január, ugye most már mindjárt vége van, szerintem több dolog történt egy évvel ezelőtt januárban, mint most januárban a kampányban. Tehát, hogy...
Bocsánat, közben beérkeztek az online szavazatok is. 52% szerint felpörgött a kampány, 41% szerint stagnál, és 7% szerint pedig lelassult.
Igazok van. Tehát most... Akkor hát most én azt gondolom, hogy van egy, hogy van egy ilyen, mind a Fidesz részéről mindenféleképpen, van egy ilyen rutinszerű működése, van egy visszatérő ilyen szombat délőtjeik, mint hogyha minden egy ilyen rutinként így megy. És valójában olyan, mint hogyha egy évvel korábban is lehetnénk. Én semmi olyasmit nem látok, semmi olyasmit nem történt az elmúlt egy hónapban, amitől olyan a felpörgést...
De ezt igazolja talán az is, hogy több mint egy héttel ezelőtt volt Lázár Jánosnak a nagy botrány.
Pont egy héttel ezelőtt
volt ez a rasszista kijelentése. És a mai napig ez a téma, pedig azért láttunk már olyat az elmúlt két évben, hogy napról napra más ügyek vannak, olyan gyorsan mennek az események, és most még mindkét tábor igazából ezzel van elfoglalva. A Tisza nyilvánvalóan próbálja napirenden tartani, mert ez egy káros ügy a Fidesz szempontjából, és közben egyébként a miniszterelnök is, és a többi fideszes politikus kármentésben van továbbra is, szóval, hogy nem léptünk tovább, még mindig Lázár Jánosnál tartunk, ez is azt mutatja számomra, hogy a kampány egy kicsit belassult.
Is, meg azért, és már szerintem egy óriási politikai hiba volt, és amikor ezt elemeztük, hogy akkor mekkora hiba ez, lehetett látni az elején, hogy ez nagy, utána egészen akkora lett, hogy maga Lázár János korrigált, vagy kért bocsánatot? Bocsánatot kért.
Igen.
Ami egyébként szerintem teljesen unikális. Őtőle is, meg a Fidesz kormánytól is, hogy bármilyen kérdésben az elmúlt 15 évben, 16 évben bocsánatot kértek volna. És utána ugye megállás nélkül a Fidesz különböző egyébként helyi jelöltjei Becsó Zsolt, és még sokan külön videóban mondták el, hogy mennyire ők is elnézést kérnek a Lázár miatt, és hogy mennyire nem így gondolják, amiket a Lázár János mondott, és ez ugye odáig, nem tudom, fajult, ha lehet ezt mondanom, tehát hogy odáig ment ez a bocsánatkérés, hogy ma reggel a miniszterelnök úr is, tehát ő is posztolt egyet, hogy arra utalva, hogy ő a Dankórágyot azért hallgatja, tehát ő a Dankórágyot hallgatja a kocsival, amikor vezet, és hogy ez egy utalás arra, hogy ő a magyar mulatós zenét kedveli, mert hogy nem szereti a nem tudom, tuc-tuc zenét, vagy ami ilyesmit mondott, ami szerintem ugyanígy egy ilyen kármentés kérdés, és az a vita, ami megint, hogy nem az az álvita, hogy akkor ezt a Fidesz direkt csinálta, vagy nem direkt csinálta, azt el tudom képzelni, hogy van olyan a Fidesz kampánystratégiájában, hogy valamilyen módon a Mi Hazánk szavazóit megszólítani, és annak egy, hát, lehet, hogy a Lázár János fejében ez jó útja lett volna, de biztos vagyok abban, hogy amennyit ő a Mi Hazánktól megszólított, annál jóval többet veszített két helyen. Az egyik hely az a bizonytalan szavazóknál, akinél ez szerintem ugyanolyan reakciókat váltott ki, mint a nem bizonytalan szavazóknál, amit nem fideszes szavazóknál. Egyszerűen azért, mert a több oknál fogva, de a bocsánatkérés miatt is. És a másik ilyen pedig az, hogy akihez ez eljutott, azokhoz a cigányokhoz, a magyar honfitársainkhoz, azoknak egy részében biztos, hogy akik egyébként sokkal közelebb álltak a Fideszhez, mint sok más honfitársunk, azokban az a kérdés felmerült, hogy vajon ez olyan mi történik, hogy ez hogyan kell ezt értelmezni. És szerintem ez mekkora kár, hogy a Fidesznek ez mekkora kárt okoz, szóval azt nem lehet látni, de azt lehet sejteni, hogy félnek attól, hogy nagyot. Mert ha nem így gondolnák, akkor ezek mind elmaradtak volna, amik történtek azóta. Még egyszer mondom, a miniszterelnöknek is meg kell szólania, sőt, ugye az egyik ilyen azóta lévő Lázár infón, ő maga mondta talán, vagy a Telex, vagy a 444 kérdésére, hogy ő minden nap beszél, mondta Lázár a miniszterelnökkel, és a miniszterelnök mondta, hogy neki kvázi bocsánatot kell kérnie.
Egyébként szerintem azért is különleges ez a bocsánatkérdés ügy a Fidesz kapcsán, mert szerintem az egyik ilyen mentális vagy lelki szempontból legkárosabb következménye az elmúlt 16 évnek az, hogy elhitették a társadalommal azt, hogy bocsánatot kérni az a gyengeség jele, és hogy bocsánatkérés csak akkor történik, amikor amikor láthatóan valamiféle szavazati kára van valamiféle cselekedetnek, és szerintem ez nagyon sokat mondó, és nagyon nagy károkat okozott a társadalomban, hogy azt tanuljuk meg közösen, hogy bocsánatot kérni rossz dolog, mert a gyengék kérnek bocsánatot, és hogy csak akkor mondunk ilyet, hogyha nincs elég erőnk, és szükségünk van erre.
Abszolút. Tehát, hogy nagyon sok méreható problémát okozott az elmúlt 16 év. Ezt szerintem ugyanoda lehet becsatornázni, vagy ugyanúgy betudni az a fajta szemlélet, ami például a normakövetésnek a megvetése, vagy a hibáknak a beismerése, vagy az, hogy valaki őszintén beszéljen valamiről. Ezek mind nem létező fogalmak ebben a nagyon nagyon ilyen erőskezű, csak nekem van igazam, csak nálam lehet a bölcsek köve.
A győzteseké a világ.
Igen, aki nyer, az annak van igaza, hogy minden meccs addig tart, ameddig nem nyerjük meg című kérdésben. Ez ennek a része. Még szerintem nem tudom, ez hány százalék szavazót érint. Az, hogy mi mindig erről beszélünk, annak, amit mondasz, teljesen igazad van abban is, nem történt igazából más a magyar belpolitikában, ami ezt felülírhatta volna, de azért mégiscsak a Fidesz is tartja saját maga is napirenden. Mondom még egyszer, vidéki fideszes képviselők nem győztek kellő mennyiségű TikTok videóban elnézést kérni a honfitársainktól, akiket megbántottak ebben.
Szerintem most térjünk rá Kecskemétre és a helyi politikára. Igazából Kecskeméttel kapcsolatban az egy különleges helyzet, hogy igazából rögtön két választókörzet találkozik itt.
Hát itt a Manó az.
Igen, ez a Bács-Kiskun 1-es és 2-es körzete. Ebből viszont csak az egyik szerepel a mi térképünkön, az 54 körzetes térképen, mint az ellenzék szempontjából megnyerhető körzet. Igen. Mit kell tudni erről a kettéosztottságról? Ezt kérlek röviden hozzad képbe, kérlek erről.
Nagyon röviden, de hogy ez egy kuriózum ez a körzet, mert hogy nincs olyan másik megyei jogú város és megyeszékhelynél lévő választókörzet, aminél az egyes számúban kevesebb része van a megyei jogú városban, mint a kettes számúban. Ez itt a Manó így rajzolta, hát véletlenül így dobta ki.
De ennek mi a jelentősége?
Hát így lett rajzolva. Hogy ne lehessen megnyerni. De vagy abban, amikor ezt rajzolta a Manó 13-ban, akkor azt gondolta az a Manó, hogy ezzel a fajta kerekítéssel, rajzolással, demográfiával, ez egy stabilan fideszes bázisú és egy Fidesz által uralt körzet lesz. A kettes az talán akkor is a Manu után azt gondolta, hogy kevésbé. És az, hogy ennek hogyan lett ez így rajzolva, ugye a 10 előtt így sokkal több választókörzet volt, ebből lett összevonva a 2-2-ből, most ebben nem is megyek bele, hogy hogyan lett átrajzolva, és lényegében mondom még egyszer, az egy különleges állapot, hogy az egyes körzet, aminek ugye van ez a Kunszentmiklósi szabadszállási lába, egyébként kisebb területet tartalmaz Kecskemétből, mint a kettes. A kettes az is két másik körzetből lett átrajzolva, és ugye az az egészben a legcsodálatosabb, és azért nincsen valójában semmi köze semmihez, hogy a Dunától a Tiszáig tart ez a két körzet, ami hát ilyen szép országunk van, de hogy azért ilyen ekkora szóval, hogy át is lehet sétálni a Duna-Tisza közé. És ugye, amit tudni kell a két körzetről, hogy a Kecskemét központú, Kecskemét megyei jogú város a központja, ami egy hagyományosan inkább jobboldali város. Természetesen volt itt is mindenféle történet a rendszerváltás óta, és ezek a különböző települések, ugye itt látszik, ugye a színeknek az a lényege, hogy mennyire volt erős a Fidesz lista, mennyire hozott ugye itt Tiszakécske felé. Ugye látod, hogy a Manó, hogy próbálta összerakni a dolgokat. Kecskemétre, hogyha egy picit rátérhetünk, ugye az egy ugye itt látszik a kék, szóval hogy a Kecskemétre rátérhetünk, akkor ugye a másik fő témánk, nem is fogok ebbe belemenni, a Nemzeti Bank, majd arról beszélünk akkor, de a másik ilyen érdekes dolog, hogy hogyan lett, szóval hogyan volt képes úgy nyerni sokszor itt a Fidesz, hogy valójában a többsége az évről évre, vagy ciklusról ciklusra csökkent.
És hát, nem is... Mondtad azt is, hogy hagyományosan jobboldali Kecskemét, illetve az egész megye hagyományosan jobboldali Fellegvárnak számít.
Igen, igen. Lényegében a 90-es évek közepétől ez így van, de annyiban a dolgok változnak, hogy én húznék egy vonalat, és majd mondja a közönség majd a műsor után, hogy mennyire van igazam, szóval, hogy én Zombor Gábornál húznék egy vonalat, ugye ő polgármester volt Kecskemétnek, és utána a miniszterelnöknek a felkérésére egészségügyi államtitkár lett, és akkor átadta Kecskemétet, a város vezetését, és azóta van ugye Szemeneiné Pataki Klaudia, aki több mint 12 éve vezeti a várost. És az első ilyen, vagy inkább azt mondanám, hogy mondjuk ő. Tehát mondjuk azt mondanám, hogy 19-ben még sikerült az a trükk, ami szerintem valójában nagyon sok szempontból a politikában azért természetesen az is egy előny, vagy egy erény, hogy képes volt a saját ellenzékét megfékezni, vagy megregulázni. De én azt gondolom, hogy már valójában 19-ben is meg lehetett volna őt vernie az ellenzéknek egy jobb taktikával, jobb jelölttel, nem ebben a direkt fragmentált indulással, na de ez hatványozottan érvényes 24-re.
De ott akkor miért lettek rosszabbak az eredmények?
Hát egyrészt azért, mert ami történt a 19 és 24 között, az olyan volt, mint egy ilyen kicsi kis novellája az ellenzék történetének országosan. Szóval az árulások, az átülések, a megvételek, az egymással köpködések, a jobban utáljuk egymást, mint a közös ellenfelet, az egymás csalása, a vádolása, az akkori régi ellenzék, az akkori új ellenzékkel, az akkori régi ellenzék, a kicsit régebbi ellenzékkel, tehát össze-vissza kavarásban. Itt lett jobbikosból Momentumos, Momentumosból DK-s, szociból DK-s, tehát körbe-körbe DK-sból Fideszes, tehát mint egy ilyen, hát szokásos. És ennek talán a csúcspontja az két, az egyik, a lokális csúcspontja aztán a 22-es választás volt, az akkor is ugye ilyen kékesen volt számon tartva a kettes körzet, de hát azért ez gyorsan narancsága lett, és egyrészt a jelölt szerintem nem volt a legjobb, kettő, a politikai helyzet sem volt annyira rózsás, szerintem egy ilyen jellegű áttörésnek, úgy közben, hogy már 22-ben azért egy kicsit már lehetett érezni a levegőben ezt a bizonyos Nemzeti Bankos dolgot, mint csak a levegőben, na de 24-ben ez már teljes mértékben itt volt, és 24-ben azt a trükköt érte el egyébként a polgármester, azt mondom még egyszer, ez az ő szempontjából szerintem egy komoly politikai eredmény, hogy 41%-kal tudott győzni Kecskeméten. Magyarul abszolút a lakosoknak meg lett volna a többsége egy alternatívának, amivel leváltották volna a vezetést, csak képtelen volt az akkori ellenzék bármiben is megegyezni, ez a jobb indulatú hozzáállásom. A rosszabb indulatú pedig az, hogy mintha direkt csinálták volna, hogy ilyen vegyesen, ilyen-olyan listával indultak volna. És itt szeretnék nyitni egy most az első zárójelemet. Az, hogy akkor készültem erre az adásra, akkor a ketchup.hu oldalon visszaolvasgattam jó sok cikket, és találtam három interjút, amit majd be fogunk, remélem, linkelni a leírásba, amiben Király Józseffel, ugye ő a régi szocialista pártnak, és aztán sokszoros jelöltje, mindenféle helyi potentjátja. Aztán ki volt még, akivel? Dr. Kara Lászlóval, és talán a Klinger Ádám Andrással volt három interjú. És ha valaki szeretné megismerni, hogy az ellenzék miért bukott el, akkor ezt a három interjút ajánlom esti olvasmánynak, mert abban tökéletesen le van írva, hogy miből lett az embereknek elegük, szerintem itt Kecskeméten is, de országosan biztosan, hogy elmondjam, mire van szó. Az egyik, ugye, aki a régi szoci jelölt, aki azt gondolt, hogy akkor most akkor itt van az ideje, hogy nyerjen, a végeredménye 29% lett, szóval majdnem. Ő elmondja, hogy miért mindenki hülye. Pedig ő megpróbált mindent, és tényleg egy fél oldalon keresztül arról beszél, hogy miért nem jött el valaki erre a megbeszélésre, arra, itt találom, de fél oldal keresztül. A másik, a Kara László, nekem ő a kedvencem, aki játszik egy jó szándékú valaki, látszik, hogy belelépett ebbe a játékba, vagy ebbe a politikai csatá, vagy harctérbe, hogy miért, azt szerintem maga sem tudja, és elmondja azt, hogy valójában fogalma sincs, mit kell csinálni egy polgármesternek, életében nem látott még költségvetése, de hogy hát ő már tud, irányított már el más, mert ugye orvos, akkor neki biztos sikerülni fog. Ez az ajánlata májusban a választóknak. És aztán jön a Klinger Ádám, aki elmondja, hogy a másik kettő miért teljesen hülye, és hogy neki miért kéne indulnia. És akkor most direkt kigyűjtöttem, hogy ez a dolog hogyan működik. Szóval a Király Józsefnek ugye lett 29,57%-a, 13.786 szavazatot kapott. A Hódi Zsuzsanna, ő Mi Hazánkos, ugye itt 11%-ot kapott, 5240 szavazatot. A Kara László, akit mondtam, aki nem adott még költségvetés, de majd megismeri, neki volt 3868 szavazata, és a Klinger Ádám, a civil összefogás városunk, és 3212. Ha bármelyikük valójában, vagy másfelük nem indul el, akkor simán megverik a Pataki Klaudiát. Ehelyett egymással indultak el, egymásra mentek rá, egymásról mondom, még egyszer mindenkinek ajánlom, mert kortörténet is, de nem, hanem kordokumentum az, hogy hogyan beszélnek ezek az emberek, és mi volt az ajánlatuk, és hogy az embereknek, hogy akkor érted, szóval, hogy ha valaki képtelen megfogalmazni azt, hogy miért szeretne egy várost vezetni, képtelen elmondani egy bővített mondatban, hogy mi a problémája, és miért, mi a baja az egyébként, nem tudom, 20 éve a város különböző formákban vezető Fidesz-KDNP-vel, akkor az nem értem, hogy miért akart egyáltalán elindulni. Na, és akkor ezután a választás után már egy érdekes dolog indult el, hogy látszott az, hogy az a fajta, amit mondtam, nagyon Manók által rajzolt biztos Fidesz többség, az szépen csöndben így elkezdett elmozdulni. Azon a képen, ami már korábbi volt, ott már látszott, hogy már Kecskeméten belül már több olyan hely van, ahol a Tiszának több lett a lista szavazata az EP választáson, mint a Fidesznek, de ez a tendencia nagy valószínűséggel folytatódott. Ezért ugye ennél a térképnél a Bácsiskunk kettes, ugye, ami igazából a kettes az, ami kék, én megmenem most már azt kockáztatni, hogy az egyes is kék.
Tehát... Hát akkor beszéljünk is erről. Egyébként az az érdekes, hogy egy kicsit még kitágítva a térségre, hogy a térségnek a fideszes beágyazottságát azért az mutatja, hogy Kecskemétet leszámítva itt azért régi motorosok indulnak a Fidesz részéről. Tehát Lezsák Sándor a 4-esben, Font Sándor a 3-asban, Zsigó Róbert a 6-osban, és Bányai Gábor az 5-ösben. Viszont ez nem igaz a kecskeméti két körzetre. Ugye az egyesben indul Salac László, aki 14 óta képviselő, a kettesben pedig Cseh Tamás indul, ugye ez van benne az 54 körzetbe eredetileg.
Cseh Tamás is, igen.
Igen, és a Tisza jelöltjei pedig az egyesben Csőszi Attila, és a kettesben pedig Molnár János.
Igen.
Hogy látod most ezt, és miért mondod azt, hogy akkor az egyes is nyerhető igazából? Milyen küzdelemre számít a szint?
Szóval a Salc László egy olyan típusú fideszes képviselő, akit szerintem itt a helyiek ismernek, országos, tessék, ő. Az országos ismertsége azért inkább minimálisra nevezhető, a TAB-nak, a Tövegatási Bizottságnak az alelnöke, de ő helyben azt a fajta politikai munkát, amit el kell végezni, szerintem ezt el is végzi. Tehát vasmarokkal tartja a választókörzetét, és az egész tevékenységből az látszik, hogy ő, hogy mondjam, járja a saját közvetét. Csőszi Attiláról, ugye ő egy talán 3 hónapja lett hivatalosan a jelöltje a Tiszapártnak. ugye őt meg most ismerik meg a választópolgárok, de még egyszer talán az a különbsége a kettőjük között, hogy az egy kérdés, hogy a Salasz Lászlónak a beállítottsága, meg az, hogy ő a Fidesznek az ilyen szinten tényleg 100%-os 1-1-es szócsöve, vajon mennyire lesz a következő időszakban nyerő nekik. A kettesben ugye ott váltás történt, ugye Cseh Tamás lett a Fidesznek a jelöltje.
Tolnában pedig a Tiszának van egy Cseh Tamás nevű jelöltje, és múlt héten pedig Bereményi Gézának volt a születésnapja, úgyhogy Isten éltesse.
Hát ez így igen, Isten éltesse a 80. születésnapján. De Cseh Tamásnak nincs a 80. születésnapja, hanem ő a járási hivatalnak a vezetője, és tegnapi napon azt hiszem fizetés nélküli szabadságra ment, mert ugyan a Manók által írt jogszabályok nem tiltják azt a fajta összeférhetetlenséget, hogy valaki úgy legyen jelölt valahol, ami egyébként a hivatala részt vesz a választás lebonyolításába, ami szerintem szintén egy hungarikum, vagy russzunikum, de hogy ettől most szerintem ez nagyon helyesen egyébként fizetés nélküli szabadságra ment, és most már teljes mértékben a kampányra készül, és ott van a Molnár János, aki a kívója, és ugye ő szerintem azt látja mind a kettő, hogy, és látszik is mindkettőnek a kommunikációjában, hogy nekik viszont külön-külön más-más okoknál fogva, de nem Kecskemétet kell megnyerniük. Szerintem Molnár Jánosnak van egy többsége a Kecskemétnek ezen a részén, és a Tamásnak pedig ugye ő szerintem arra játszik ez az ő stratégiája, hogy a kisebb településeket, és illetve a Tiszakécske felé tudjon jobb eredményt elérni. És szerintem baromi érdekes csatatér helyzet. El is mondom, hogy miért, mert hogyha az egyest elveszíti a Fidesz, az egy olyan érvágás lenne, ami így, hogy kell mondani, tektonikus mozgás lenne. Ez az ilyen újságírói közhely.
Jól mondtad, Bálint.
Köszönöm szépen. Szóval, hogy az egy ugye Manók által is, ott már szerintem a Manó is meg vakarná a bajszát, de a kettes az egy másik kérdés. Egyszerűen azért, mert amit mondasz, egyébként Bács-Kiskun megye egy tipikusan a Fidesz által uralt, megdolgozott, megállás nélkül ellenőrzött megye. Kecskemét az ebből a szempontból különleges, nem csak a megye jogú város státusza miatt is, hanem azért, mert szerintem az a fajta elmozdulás, ami a Fidesznek a polgári részének a lemorzsolódása volt az elmúlt időszakban, az pont egyébként egy tiszta típusú pártnak tud itt hozni helyben, mert pont az a gondolat, hogy a Fideszt egy jobboldalibb alternatívával, vagy egy jobbosabb alternatívával lehet megszorongatni, azt szerintem az itt többszörösen igaz.
De hogy akkor miért mondtad, hogy most már az egyes is nyerhető, vagy mi volt az, ami miatt először gondoltad ezt?
Hát azt gondoltam, hogy ha levetítjük azokat a számokat, amiket látunk a kutatásokban, például amikor a Mediának vagy a 21-nek a kutatási eredményeit, akkor itt ez a fajta előny, amit a Fidesz korábban birtokolt, aznak olvadnia kell. Egyszerűen azért, mert ilyen a demográfiai helyzete mind Kecskemétnek, mind a mellette lévő településeknek is.
Többször utaltunk már az adásban az MNB botránynak a kecskeméti szálára. Én most újból a közönséghez szeretnék fordulni. Nem teljesen ugyanaz a kérdés lesz itt helyben, mint az online szavazatok esetében, de akkor itt azt a kérdést tenném fel, hogy ugye a 2024-es választás óta az történt, hogy nyilvánosságra került márciusban az Állami Számvevőszék jelentése a Neumann János Egyetemért Alapítvány ügyeiről, és azzal fordulnék hozzátok, hogy ti mennyire látjátok át ezt az ügyet számotokra, mennyire érthető, hogy itt pontosan mi történt. A kék papírt tegye fel az, aki teljes mértékben érti, a fehéret az, aki egy kicsit érti valamennyire, és a pirosat, hogyha egyáltalán nem értitek, hogy mi történt ebben az ügyben.
Na, erre kíváncsi.
Jó, akkor maradjanak fenn a kékek.
Na, persze.
Ez jelenti azt, hogy teljes mértékben. Akkor most a fehérek. Valamennyire. Igen. És a pirosak.
Na igen.
Fehérből van a legtöbb, ez biztos, hogy valamennyire lehet érteni, de azért elég husza ez az ügy, hogy tulajdonképpen itt most hol veszett el, micsoda. A YouTube nézőktől pedig azt kérdeztük meg, hogy az egész MNB botrány kapcsán mennyire látják át azt, hogy megérthető ez a kérdés, ott teljes mértékben 34%, kicsit 47%, és egyáltalán nem 19%.
Hát,
úgyhogy...
Jó, én a piros vagyok.
Azt szeretném kérdezni Bálint, hogy egy kicsit összetudnál-e foglalni azt, hogy mi kifejezetten a kecskeméti szála ennek az egész Magyar Nemzeti Bankos ügynek?
Jó, szóval amikor erre az adásra készültem, és én azt hiszem, hogy az átlagnál talán jóval, nem jóval, de mondjuk jobban tájékozott vagyok, mert ez a munkám, hogy kövessem az eseményeket, és elég régóta olvasok és figyelem a sajtó tényfeltárását, amit a Matolcsi vagy Nemzeti Banknak az akciójáról szólnak.
És ezt ki is kell emelni, hogy a sajtó ebben az ügyben nagyon alapos munkát.
Így van. Szóval ki kell emelni Bódis Andrást, akinek 10 éve ezen dolgozik, ki kell emelni a Telexnek a munkatársait, akinek van egy kiváló dokumentumfilmje erről. Az átlátszót is, meg a Direct Hamszatot is, tehát kiemeltünk mindenkit, de hát én tényleg azt mondom, hogy mindent olvastam, és láttam, amit ebben a kérdésben el lehet magyar nyelven olvasni, sőt még próbáltam még rajzolgatni is magamnak, de nem úgy, mint ahogy te szoktál, vagy a miniszterelnök úr, hanem így próbáltam ilyen vonalakat húzni, hogy ki hogyan van.
Hát bonyolult és történet, igen.
A legvégére ugorva, szóval, hogy amikor az ember kicsit kezdi megérteni, hogy a nagyságokat, meg a gátlástalanságot, meg a tehát ezt a hálózatot, akkor egyszerűen nem is értem, hogy ez ilyen hogy létezhet. Tehát, hogy komolyan, tehát, hogy én elég sok botrányt láttam az elmúlt 20 évben, de ilyen szerintem, tehát ez, ahogy volt miniszterelnök úr mondaná, tehát ekkora böszmeséget tényleg, na mindegy. Na, szóval én politikára szeretnék beszélni, és nem gazdasági újságról vagyok, tehát nem tudok, ha hibázok, akkor elnézést kérek. Szóval úgy kell ezt elképzelni, hogy Matolcsi Györgynek, ugye, aki korábban Orbán Viktornak volt a kétszeresen gazdasági minisztere, gazdasági tanácsadója, az akkori ellenzéki években az egyik ilyen gazdasági gurúja, egyébként vicces módon a Heti Válasznak az egyik rovatának az állandó szereplője anno, amikor még a Heti Válasz volt, és amerikai közgazdászoknak a könyv ajánlójának az írója egyébként Matolcsi György. Matolcsi Györgynek 1000 szállal kötődik Kecskeméthez, családilag az édesapja által, sőt a családjának több tagja még a mai napig is itt dolgozik ugye, a városban. Egész magas pozícióban van a családjának, bizonyos tagjának a felesége, és egyébként van még egy ilyen város, amit, vagy egy település, amit ugyanilyen szinten tett tönkre a Matolcsi család, az Balatonakaratja, de azt most inkább oda nem megyünk most.
Kecskemétre fókuszálunk. És az egyetemre.
És Matolcsi György, amikor Nemzeti Bank elnök lett, akkor kitalálta, hogy akkor Kecskeméten lesz a Magyar Unortodox Gazdaság központja. Csakrája, vagy kilövő állomása. És ugye Kecskeméten ugye volt több főiskola is, főiskola kar is, és akkor ennek az összevonásából azt mondta a Matolcsi György, hogy akkor itt a Neumann Egyetemet megalapítjuk, többfajta, több karral, de a lényege az az lesz, hogy itt lesz az új közgazdaságtan képzés alapja. Elég volt a régiekből, elég volt a, nem tudom, Marx Károlyból, meg Corvinusból, na majd itt lesz egy új központ. És az új központ ugye az egyik első olyan lett, amit a úgynevezett alapítványi kezelésbe adott a Manó, és amikor a Manó ezt csinálta, akkor a magyar állam egyébként egy hatalmas ingatlan portfóliót, meg egy óriási készpénz állományt ruházta fel a Neumann János alapítványt. Ez az alapítvány arra kapta ezt a pénzt, hogy a Matolcsinak a álmait jelző nélkül megvalósítsa itt Kecskeméten, aminek több lába volt. Volt egy olyan lába, hogy csinál egy 22. századi egyetemi kampuszt, és csinál egy külön városrészt, ami a Magyarországi Tudásközpont lesz, a tudásvárosa, amilyen lényegében még a vízből is, nem tudom, vagy nem tudom, a levegőbe is bitek fognak repkedni, és Nobel-díjasok fognak még a büfébe is felszolgálni.
Egymásnak nyitják az ajtót.
Egymásnak nyitják az AI-jal az ajtót, szóval, hogy ez a 22. századi, hiszából ez van a Silicon Valley itt az Alföldnek. Homok van, tehát rendben van. Szóval, és ő kapott egy óriási 144 milliárd forintos tőke juttatást az alapítvány, és ez az alapítvány egyszerűen csak azt gondolta, hogy ez a pénz, amit itt kapott erre, ez, hát most neki ez fialjon, tehát most már ez itt rossz helyen van, és az, ugye, kapcsolzárójel, a Magyar Nemzeti Bank, Matolcsy György, és egyébként az országgyűlés úgy érezte, 2010-es évek elején, hogy nem elég az, hogy van egy nemzeti bank, hanem a nemzeti banknak a vagyonát, amit az akkori különböző deviza mahinációkon keresett, azt alapítványokba rendezi. Most ebben nem is megyek bele ebbe az egész dologba, de a lényeg az, hogy az országgyűlés által létrehozott törvényi keretekből egy óriási, felfoghatatlan mennyiségű pénz került a nemzeti bankból ilyen alapítványokba. Ezek az alapítványok ezek meg elkezdtek ezzel bizniszelni. Még egy zárójel. Van a magántőke alap nevezetű konstrukció, ami azt jelenti, hogy lényegében ez a magyar offshore, tehát nem a magyar Silicon Valley, hanem a magyar offshore, amire az látszik, hogy lényegében a tulajdonosoknak a kiléte senki által, valaki által, de a nyilvánosság által nem tudható, hanem kezelők vannak, akik kezelik ezeket a óriási, hatalmas vagyonokat. Szintén Bódis András egyik cikke szerint mára ez inkább a 4000 milliárd forint, mint a 3000 milliárd forint körüli összegről van szó, aminek a felügyeletét egyébként, és az, hogy kik a tulajdonosai, azt a Nemzeti Bank látja el. Na már most, elindul ugye ez a Padma nevezetű alapítvány, az egyik ilyen alapítványa a Nemzeti Banknak, aminek van egy Optima nevezetű befektetési ilyen magántőke alapja, és azt mondja ez a alap, hogy figyelj ide, Neumann János, adjál már nekem 127 milliárd forintot, neked úgy is van, adok érte 2,5%-i kamatot, ami akkor is nevetséges volt az inflációnak semmilyen részébe.
Cserébe 90 napon belül
visszakérheted. Én, ha visszakérhet, 90 napon belül adom neked. És akkor ez a két, ugye itt van egy kis érdekesség, nem tudom milyen zárójel, hogy a Neumann alapítványnak a egyik tagja, meg a Padma alapítványnak az egyik tagja, meg az Optima egyik tagja, azok valójában ugyanazok az emberek. Tehát megbeszélte magával ez az úriember, hogy adsz kölcsön, hát adok, hát adjál. És akkor adott neki, mondom, 127 milliárd forintot, amit ez a befektetési, ez a magántőke alap azt gondolta, hogy ha már van ennyi pénze, milyen jó kamatra, akkor én most Lengyelországba fogok venni egy GTC nevezetű ottani lengyelországi ingatlan hasznosító és építető céget, ami egy nyílt tőzsdei cég, és a tőzsdei ár fölött részvényenként 9 zlotyért megveszi annak a nagy részét, befolyásszerez rajta, és elindul a nem tudom mi. És ez a cég, ez a lengyel cég, be elkezdtek a magyar NER puficsek is sikermelényes úriemberek részt venni, akik olyan sikeressé tették, hogy a 9-ből lett 3 zlotyi az értéke, és lényegében ez a pénz, amit Kecskeméti Neumann Egyetemnek az építkezésére szántak, az lényegében vaporizálódott. És ezt na igen, ez így az alapsztori, és akkor ugye az történik, hogy Matolcsy György bármennyi is akart volna, nem tudott harmadik ciklusát kezdeni, hanem egyébként korábban pénzügyminiszterként tevékenykedő Varga Mihály váltotta őt, de közben az ő volt alelnöke, Vindis László, lett az állami számvevőszéknek az elnöke, Domonkos László korábbi országgyűlési képviselő helyett. És az a Vindis László úgy érezte, vagy akik ott körülötte a számbevők, hogy ez a botrány, ami itt történik, az a vagyonvesztés, ami egyébként a Nemzeti Bank különböző többi alapítványába és befektetési ilyen alapjába történik, amiben van minden, Kamilla, svájci luxus, ilyen képvásárlás, zongoravásárlás, házfelújítás, a többi, mindegy bizonyos kör, körülbelül 4-5 jó barát segedelmével zajlik, azt, akik meg kell állítaniuk, vagy meg kell fékezniük, és azért az állami számvevőszék kiadott egy jelentést.
Hármat igazából?
Hát sokat, bocsánat, akkor hármat, amiben azt mondja, hogy ami itt történt Kecskeméten, hogy az a fajta pénz, vagy az a pénz, ami arra lett számba, hogy az egyetem építsen magának egy kampusz, meg építse ezt a teljesen mézzel folyó Silicon Valley-t, az lényegében eltűnt. Az érdekes még, van még érdekes, hogy az előbb említett polgármester asszony, meg az ő alpolgármestere, ők azért, hogy mondjam, hát részei voltak ezeknek a, átérszett a döntéseknek nem, mert mindig azt mondták, hogy nem, de benne voltak a különböző felügyelőbizottságokba, és az alapítványnak a tevékenységéről hát tudniuk kellett. És azt mondja ő, ahol védekeznek, hogy hát nekik megérte, hogy 90 nap alatt visszaadnak mindent, amikor arról kérdezik, hogy mi van ebben a kamattal, akkor az akkor már, most már nem, de akkor még ugye ez a három helyen egyszerre lévő Csizmadia Norbert azt mondta, hogy hát egy ilyen bankrendszer, mint a magyar, hát ki meri berakni a bankbetétbe a pénzét, hát olyan csődök vannak, hogy csak na. Ez benne van a jelentésben. Na, és a lényeg az az, hogy itt én azt gondolom, politikailag, és most már én most abba hagyom itt a mesélés, mert elég bonyolult, és nem vagyok gazdasági újságíró. Egy példátlan dolog történt, amíg az egyik szintén példátlan része az, amit Kecskeméten volt. Tehát 127 milliárd forint így eltűnt, így a semmibe.
Talán, mint hogyha a közpénzt elvittek volna a kaszinóba, és közben akik elvitték a kaszinóba, azok elég jó órabérrel dolgoztak.
Ennél még egy fokkal jobb, szerintem, inkább azt mondanám neked, hogy a közpénzt elvitték abba a kaszinóba, amit előbb még másik közpénzen ők építettek meg. Ja. Én valahogy így raknám össze. Tehát amikor ugye az egész építkezés, amit elkezdődött, ami itt, ugye itt van mögöttünk, ahol egy utcára vagyunk az egyetemi kampusznak a torzójától, ugye azok a cégek vettek benne részt, akik a kedvencé voltak annó a Matolcsi klánnak, és egy torzóként állnak itt a város határába. És akkor az történt, hogy akkor nem én tovább, hogy a politikai felelőse valójában ennek senki. Magyarországon képesek arra a nyomozószervek, és egyáltalán most nem a nyomozószervekről szeretnék beszélni.
Nincs gyanúsító.
Képesek arra, hogy egy interneten terjedő több éves videón, ahol valaki úgy tűnhet, vagy akár úgy gondolhatja valaki, hogy valaki kábítószert fogyasztott, azért képesek pár nap alatt a feljelentés után emberekre rátörni a házukat, és begzálni őket órákig. Ugye ez történt a Józsefvárosban. Tehát ilyen a magyar rendőrség, hogy lényegében videókat néz is, már megy is. Na most itt egyetlen egy kihallgatás, gyanúsítás, bármifajta hatósági lépés nem történt. Egy olyan ügyben, ami szerintem tényleg, tehát egészen, tehát tényleg mondom, hogy példátlan. És úgy oldotta meg ezt a, hát szerintem nem oldotta meg, most itt egy Kecskeméten, az a félmegoldás, hogy amikor jött a Varga Mihály, meg jött itt az egyetemnek az átalakítása, és ugye most már nem akar lenni a, nem tudom, a unorthodox közösségtan csakrája, akkor egy ilyen tessék-lássék módon egy pár embert lecseréltek. Boros Péter volt miniszterelnök a lánya, most már a kuratóriumnak az elnöke, de ugyanúgy tagja a kuratóriumnak a város alpolgármestere, ugyanúgy tagja a polgármesterasszony, ugyanúgy tagja egyébként a máshol képviselő Lezsák Sándor. És azt mondják ők, hogy hát ez a garancia itt van, és a kormány azt csinálta, hogy most már másodszorra fizeti ki az egyetemi kampusznak a költségét. Magyarul egyszer idette, azt félig ellopták, aztán többit eltősdézték, most úgy adják ide még egyszer, hogy ezt be tudják fejezni, de a másik részét, tehát ez a kisebb része, ez csak 20-pár milliárd forint, de a másik része, ami a 144-nek, vagy 127-nek a nagyobbik része, kb. 100 milliárd forint, az így eltűnt. És 100 milliárd forint, csak itt Kecskeméten, ami így köddé vált. Nem köddé vált, hanem az egyik része az ilyen luxus ingatlanokba ment, a másik pedig egy tőzsdei kereskedésbe. És nincsen, tehát itt vagyunk 26. január végén, ezt lehet már tudni legalább, hát, egy éve már biztosan.
Igen.
És nagyon bonyolult, de azért nem minden része bonyolult, ezért így semmi nem történik. Annyi történt, hogy amikor volt a miniszterelnöknek a évnyitó sajtótájékoztató, akkor azt mondta, hogy tudja, hogy a Matolcsi Ádám néha hazajön Budapestre. Mert annyi történt még, hogy egyébként szintén közpénzből felújított a Buda legszebb részén lévő eredetileg múzeumként felújított vízátemelőben lévő luxus étteremből néha podcasttel Matolcsi György.
Igen.
Ez ennyi történt. És itt helyben is kb. Ennyi történt. És az történt, hogy igen, és tisztelet most azoknak, akik itt Kecskeméten az ellenzéken belül ezt szóvá tették. Erre az volt a válasz a városnak, hogy egy SMS módosítással elvették a lehetőséget arra, hogy ők interpretálnak és felszólaljanak ebbe az ügybe. Még egyszer mondom, olyanba, ami a politikai... És akkor van itt egy érdekes szabály, egy teszt. Hívjuk ezt mondjuk Fidesz-tesztnek. Jó? Mi van szerinted, ha egy ellenzéki városvezetés 2010 előtt, vagy 2010 után egy ilyet csinált volna, akkor a Fidesz mit csinált volna ebből az ügyből? Ezt csak úgy gondoljuk át. Ők mit csináltak volna? Mit csináltak volna a fordított helyzetbe? Hagyták volna azt, hogy valaki 127 milliárd forintot így
tehát ez egy költői kérdés, ugye?
Nem. Ez a politikai... Nem, ez, én azért szerettem ezt a jó kis tesztet, mert ebben lehet a politikai súlyát valaminek valójában lemérni. Hogy valakiket, mondom még egyszer, úgy vegzálnak, mert egy videó terjed róla, amiben x évvel korábban úgy tűnhetett, hogy kábítószert használhatott, ezért 4 nappal később a rendőrség megszállja. Másik pedig ledokumentálva papírokkal látszik, hogy eltűnik csak itt 127 milliárd, a másik helyen még nem tudom mennyi, arra az a válasz, hát én valaha biztos megvan.
Jó, akkor...
Hát oké.
Nem. Azt akarom zárásként kérdezni tőled, hogy most nem csak a kecskeméti szára, hanem az egész MNB botrányra vonatkozóan kifejezetten a politikai tanulságait tekintve, hogy ez az ügy mennyire mutatja meg a Fidesz legjellemzőbb arcát, vagy mennyire egy unikális ügy. Hogy látod, hogy tulajdonképpen ez a botrány, ez fémjelzi a korszakot, vagy igazából még annál is durvább, mint amit meg lehetett szokni?
Mielőtt válaszolok rá, mondok még egy dolgot neked, ami fémjelzi a korszakot. Ja. Szerintem az egy nagyon vicces dolog, mert nem vicces dolog volt, bocsánat, ezt most rosszul mondtam. Nagyon jellemző helyzet volt, amikor a nyáron az volt a hír, hogy a itteni kecskeméti légibázisról eltűntek, nem tudom, egész egyben lévő MIG alkatrészek, és a Magyar Honvédség meg rájött, hogy jappá, hiányzik a fél MIG, de hát nem mindegy, ez sokkal inkább, ez a mixáti jellemzője szemennek a korszaknak, hogy az egyik legfontosabb NATO légibázison valakik el tudnak vinni így nem tudom, hátukon egy ilyen 2 tonnás, nem tudom, turbinát. No, szóval ez a mixáti, a nem mixáti, ez a legsúlyosabb dolog, szerintem a magyar. Én azt merném mondani, hogy a rendszerváltás óta, tehát ez egy abszolút szisztematikusan, előre átgondoltan, minden magyar állami szerv által asszisztált lopás volt. Még egyszer mondom, tehát akik most azt mondják, hogy nem is itt se voltak, a magyar országgyűlés hozott törvényt rá, a magyar országgyűlés által megválasztott felügyelőbizottsági tagok voltak, és ma is napig is egy részük országgyűlési képviselő vagy politikus. Két cikluson keresztül volt Matolcsi György Nemzeti Bank elnök. Az, amikor azt mondta Kósa Lajos, hogy elvesztette közpénz jellegét, azt szerintem lényegében lehetne a mottója az Orbán rendszernek, az, hogy emberek látták azt, hogy van mondjuk 3-4 gyerekkori barát, akik olyan gazdagok lettek, mint tényleg a leggazdagabb sejkek, meg nem tudom, angol új gazdag, ilyen, nem tudom, hogy hívják, sikerdzsek is valakik, és senki egy büdös szót nem szólt, azóta sem. Az az ász, ami, hát, hogy mondjam ezt, nem peresítetően, na mindegy, tehát én, igen, talán a hallgatásommal is egy olyan lesújtó véleményt ír, hogyha az ember összeolvas, olyan szöveg vannak benne, hogy tényleg az ember pislog tőle, hogy az alapvető összeférhetetlenségi, gazdasági, bármilyen szöveg, a teljes be nem tartásában történik, és eltűnik 800 milliárd forint, és ezek után ezek az emberek, akik ezt hagyták, akik asszisztáltak hozzá, akik megszavazták, akik benültek az FB-be, akik különböző cégekbe, alapítványokba, akik az alapítványokból különböző dolgokat szponzoráltak, azok az a cégek, akiket felépítettek ebből, mindegyik köszöni szépen, jól van.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten is lesz vétó és kampánynapló is. Hogyha szeretitek a munkánkat, akkor kérlek, hogy legyetek rendszeres támogatóink, szálljatok be a finanszírozásunkba, és hogyha szeretnétek vétómörcsöket venni, akkor ezek még megtalálhatóak a webshopunkban. Sziasztok!